Jó reggelt kívánok mindenkinek, szevasztok, köszöntök mindenkit. Tóth Márk üzenetével kezdem, aki azt írta: Csabi, nem hiszem, hogy ilyen kommentet vártál, de lassan 5 éves fiam és 4 éves lányom a lejátszási listára olyat táncol, mint még soha semmire. Ki tudja, mire jó egy hétfő reggeli Falka ösztön. Szevasztok! Óriási sorozaton vagyunk túl. Egyébként azt ne hidd, Márk, hogy nálam nem az van, amikor mondjuk esti stream van, hogy a család 5 perccel a stream előtt a lejátszási listára még itt nyomja a táncot. Nálunk is ez van, pedig itt azért 17, meg 13, meg 15 évesek vannak. Úgyhogy, ja, jól sikerült ez a lejátszási lista, került bele egy-két pörgősebb nóta, minden rendben van vele, azt hiszem. Főleg akkor, amikor úgy kezdődik, ahogy ma reggel a Grácia Rómával, hiszen tudjátok, veteránok, akik itt vannak, hogy minden alkalommal, amikor nyer a csapat, akkor azzal kezdünk, amikor nem, akkor a Róma van, de most megint sorrendben 6-szor bajnoki mérkőzés után így kezdhettünk, mert egy újabb győzelmet arattunk a Cagliari ellen. De nehéz volt ez. Pont olyan nehéz volt, amilyenre számítottunk, pont olyan nehéz volt, amilyenre számítottam, de megvan. És ebben a helyzetben, és egy ilyen hét után, és egy ilyen sorozat terhelés végén semmi más nem számít, főleg egy Európa Liga párharc legvégén, mint hogy sikerült behúzni a bajnoki mérkőzést. Nézzétek meg, hogyan szedett szét más csapatokat a hétközi európai kupamérkőzés, nézzétek meg, milyen meglepő eredmények is születtek, nézzétek meg, hogy hogy durrant el mondjuk a Láció Bolonyában, és mindjárt világossá válik, hogy nem annyira egyszerű pályára lépni, főleg nekünk egy idegenbeli mérkőzés után, meg hát egy szívszaggató kiesés után. Mert azért, bár sokat nem akarok ma eltölteni a Bilbao elleni mérkőzéssel, hiszen volt róla Espresso Romano, de azért muszáj egy picit beszélni róla. Ott fejeztük be itt, hogy igazából bármi jó. Úgy köszöntem el, hogy ha tovább jutunk a Bilbao ellen, az azért jó, ha kiesünk a Bilbao ellen, az meg amazért jó. Azért lett volna jó tovább jutni, mert varrt volna egy lehetősége ennek a csapatnak, hogy trófeával köszönje meg a szurkolóknak azt, hogy visszaálltak mellé, egy trófeával tudjanak elbúcsúzni esetleg Claudio Ranieri aktív edzői pályafutásától. Szóval nagyon fontos lett volna az, hogy az Európa Ligát megnyerjük, arról nem is beszélve, hogy esetleg azon keresztül is kiharcolhattuk volna a BL szereplést. Ez nincs. Ezt a Bilbao, meg a sors, meg az élet elvette tőlünk. Ez a helyzet, el kell fogadni, és nézni kell, hogy hogyan tudunk akkor ebből a citromból limonádét csinálni, vagy esetleg egy Espresso Romanót. Úgy tudunk, hogy fogjuk magunkat, és megnézzük azt, hogy oké, hátra van 10 bajnoki mérkőzésünk, tudjuk, hogy ebből 7 kutyakemény lesz. Kutyakemény lesz egy elképesztően hosszú sorozat csuparangadóval, egyetlen egy kivétellel talán közte, és meg kell nyomni. Tehát ahogy azt mondani szokás, pestiesen váljon el a szar az aranytól, nézzük meg akkor ezeken a rangadókon, hogy ki tudjuk-e harcolni a legfőbb riválisainkkal szemben a bajnokságban a Bajnokok Ligája szereplést. És hogyha igen, akkor örüljünk, ha nem, akkor megfogadjuk el, hogy ebben a szezonban ez volt a maximum, amit Ranieri ki tudott hozni ebből a csapatból. És nézegessünk tabellákat a 15. forduló környékéről, azt kérem. Tehát amikor majd esetleg kicsit rosszabb lesz a kedvünk, akkor vegyük elő, hogy hol vette át Claudio Ranieri ezt a csapatot, és hogy hol tartunk most, fogunk tabellát nézegetni frisset ma is, mert nem árt időnként rápillantani arra, hogy honnan, hova jutott Ranierivel ez a csapat. De visszatérve egy másodpercre még a Bilbao elleni párharcra, és az Európa Liga kiesésre, az Espresso Romanóban is azt mondtam, meg azt írtam már aznap este egy Facebook posztban, hogy engem három dolog miatt zavar ez a kiesés, és három dolog miatt fogadom el nehezen ezt a kiesést. És mind a hármat fenntartom. Annak ellenére, hogy tök jót vitatkoztunk egyikről másikról, és ezt köszönöm mindenkinek, aki kulturált hangnemben érkezett és vitatkozott akár az én véleményemmel ez alatt a poszt alatt, mert ez mindig ez a legjobb, meg ez visz előre. Én annak is nagyon örülök, ha valaki azt írja, hogy Csabi, tökre egyetértek, meg annak is nagyon örülök, ha azt írjátok, mint ma, hogy hú, de jó, 10 pontos, 10-ből 10 pontos a címe a streamnek végre, de hogy annak is örülök, hogyha valaki odajön és azt mondja, figyelj Csabi, én ezt nem így gondolom, mert. Például volt olyan, aki azt írta, hogy nem ért egyet azzal a ponttal, amelyen én azt írtam, hogy nekem nem tudta megmutatni a Bilbao, hogy jobb csapat. Nem tudta megmutatni a Bilbao, hogy egyértelműen jobb nálunk. És nem tudom, hogy mi lett volna, ha Hummelst nem állítják ki a 11. percben, nem tudom, hogy meg tudta-e volna mutatni a Bilbao, hogy jobb nálunk, de ami 11 a 10 ellen történt ezen a mérkőzésen, az azt mondatja velem, hogy nem tudta volna megmutatni, mert számomra egyértelműen 11 a 10 ellen sem mutatta meg a Bilbao, hogy jobb csapat nálunk. Ahogy az első mérkőzésen sem mutatták meg, úgy most sem mutatták meg, és ténykérdés, hogy egy kiállítás mindig olyan szinten torzítja a meccset, és hogy van hatással az ember előnybe kerülő csapat taktikájára is, meg ugye van hatással az ember hátrányba kerülő csapat taktikájára is, hiszen visszább fogsz húzódni, esetleg változtatsz, feladsz egy csomó dolgot, amit eredetileg máshogy gondoltál megvalósítani a mérkőzésen. Ez tény. De az is tény, hogy ezen a mérkőzésen percekkel a gól előtt én azon gondolkoztam, és azért én annál pessimistább ember vagyok, mint hogy azon gondolkodjak, amikor a csapatom 80 percig emberhátrányban játszik egy mérkőzésen, hogy lehet, hogy ezt még egy fél időn át ki lehet húzni. Hát ezek igazából nem csinálnak semmit. Hát igazából ugyanazt csinálják, mint amit csináltak Rómában, keresik a két 16-os sarkát, próbálnak onnan befelé jönni, ívelgetnek befelé, nem történik semmi, nincs helyzetük. Be tudnak szorítani bennünket, igen, ott vagyunk a kapunk előtt, de nem tud ez a Bilbao nagy helyzetet kialakítani, mint ahogy az egész mérkőzésen a futball analitika szerint egyetlen egy nagy helyzetet tudott kidolgozni a Bilbao ellenünk úgy, hogy szinte végig 11 a 10 ellen játszottak. És ez nekem fáj. Én jobban szerettem volna, ahogy Ranieri is elmondta a meccs előtt, hogyha kiesünk, akkor tudjátok mit, akkor essünk úgy ki, hogy sima 2-0, nekünk jönnek, benyomnak, van egy-két szvilár bravúr, de ez nem elég, legyen egyértelműen jobb az a csapat, amelyik legyőz bennünket. Én ilyen vagyok, én könnyebben fogadom el azt, hogyha egy csapat egyértelműen jobb nálunk. A Bilbao nem volt egyértelműen jobb nálunk 180 perc alatt. És ezt megmutatta a másik zavaró tényező is, hogy zicsereket nem tudott kialakítani a Bilbao. Amiben jók voltak, az volt, hogy a sors által nekik felkínált lehetőségekkel nagyon jól sáfárkodtak. Például egy megpattanó beadással, aminél egy megpattanó lövéssel megszerezték a vezetést, ugye ez Angelinhóról pattant a léc alá. Vagy a második fél időben, amikor egy a francessen bele, ez a mi hibánk nyilván, megint egy szögletből, de ettől még úgy szereztek gólt, hogy az egyik emberük ráfejelte a másikra, és Svilar emiatt volt tehetetlen, tehát két megpattanó lövésből szereztem, vagy lövésből és fejesből szerezte az első két gólját a Bilbao. A másodikra még azt mondom, hogy az sajnos egy kidolgozott helyzet volt, és Ranieri elmondta a meccs után, hogy azért bosszantó ez, mert szanaszét elemezték a Bilbao szögleteit, és pontosan tudtuk, azt hiszem ez volt a pontos szám, hogy 59%-ban a rövid sarokra ívelik a szögleteket. Van még csapat, amelyiket ismertek, amelyik általában a rövid sarokra nyomja be a szögleteit, és abból szokott gólokat szerezni? Tök érdekes, ezek mi vagyunk. Tehát ugyanazt csinálja a Bilbao szögleteknél, mint mi. Általában a rövidet keresik, és nem tudtuk kivédekezni. Ez hiba. De megint csak az, hogy az egyik ember megcsúsztatja, és a másikon felpattan, és úgy kerül a kapuba, ez irgalmatlanul bosszantó. És a harmadik dolog, ami bosszant, és ez egy híd a Bilbao és a Cagliari elleni mérkőzés között, az az, hogy Claudio Ranieri a meccs előtti sajtótájékoztatóját úgy kezdte, és van ennek jelentősége, hogy egy nemzetközi kupa héten Claudio Ranieri sajtótájékoztatót tart a bajnoki mérkőzés előtt is. Mostanában nem ez volt a helyzet. Nemzetközi kupa héten, az Európa Liga előtt kötelező a sajtótájékoztató, a bajnoki előtt nem, és ezeket rendszeresen Claudio Ranieri el is engedte, nem tartott sajtótájékoztatót. És most megjött a meghívó erre a sajtótájékoztatóra, és bejött Claudio Ranieri, leült, és amikor a Róma sajtósa azt mondta, hogy akkor kezdődik a sajtótájékoztató, jöhetnek a kérdések, akkor Ranieri azt mondta, hogy mielőtt a kérdések jönnének, szeretnék valamit mondani. Emlékszem, hogy egyszer már csinált ilyet. Ha valaki emlékszik, hogy pontosan mikor, mert szokta nézni ezeket a sajtályokat, az írja már be, léci a kommentek közé. Egyetlen egy esetre emlékszem, amikor Ranieri így kezdte a sajtótájékoztatóját, hogy mielőtt még bármilyen kérdés jönne, egy valamit szeretnék elmondani, de azt hiszem, hogy ez a bemutatkozó sajtótájékoztatója volt. Igen, határozottan emlékszem, a bemutatkozó sajtótájékoztatóját kezdte úgy, hogy mielőtt még bármelyik újságíró becsapva érezné magát azért, mert én az előző szezon végén azt mondtam, hogy visszavonulok, és akkor ezt komolyan is gondoltam, most meg itt ülök, nem akartam átverni senkit, egyszerűen két csapat kedvéért jöttem volna vissza, az egyik a Róma, a másik a Cagliari, a Róma most keresett, mert bajban volt, ezért vagyok itt. Ezzel a magyarázattal nyitotta akkor a sajtótájékoztatót Ranieri, majd jöhettek a kérdések. Azóta minden egyes sajtótájékoztató úgy kezdődött, hogy az újságíró kérdez, Ranieri válaszol, és most nem ez történt. Most az történt, hogy megjött Ranieri, leült és azt mondta, hogy az első kérdés előtt egy valamit szeretnék mondani. Egyrészt az, hogy én most itt ülök, az a Cagliari elleni mérkőzésnek köszönhető. Szeretném megtisztelni a Cagliarit, másik kedvenc csapatomat azzal, hogy elmondom a gondolataimat a mérkőzés előtt. Nyilván a Sard újságírókra gondolt elsősorban, legyen mivel megtölteni az újságot, ne kelljen találgatni, legyen Ranieri nyilatkozat, fel tudjon készülni a Cagliari és a Cagliari környéki újságírók sora a Rómából, és legyen információjuk. Ez egy udvariassági gesztus. A másik ok, ami miatt Ranieri előre megszólalt, hiszen ez még nem igényelte volna azt, hogy ő előre mondjon valamit. A fő oka annak, hogy ő előre mondott valamit, az volt, hogy azt mondta, újra néztem a Hummels esetet. Hiszen a Bilbao elleni mérkőzés után én egy picit elhamarkodottan és nagyon határozottan állítottam azt, hogy ez a becsúszás egy kiállítás volt. Egy mobiltelefon képernyőjén, egy pici képernyőn tudtam megnézni a mérkőzés közben és közvetlenül a mérkőzés után ezt az esetet, és azt kell mondanom, miután azóta nagy képernyőn is láttam, mondta Ranieri, hogy ha lehetett is kiállítást fújni, vagy kiállítást ítélni ebben az esetben, én azt gondolom, hogy a piros lap ebben az esetben egy nagyon erős ítélet volt. És pontosan ez a harmadik ok, ami miatt engem is zavar a kiesés, hogy én nagy képernyőn láttam eredetiben is sokszor ezt a lassítást, és aztán visszanéztem kis képernyő, monitoron, telefonon, mindenféle eszközön láttam, és a mai napig úgy gondolom, hogy igen, bele lehet magyarázni ebbe az esetbe azt, hogy miért adtál Hummelsnek piros lapot. Bele lehet magyarázni. Ha nagyon akarom, akkor a kritériumok egy részének komolyan megfelel ez a Hummels becsúszás. Például valóban egy passzal teljes zicserbe kerülhetett volna a Bilbao. Valóban azon a területen történik a szabálytalanság, amit a bíróknak kiadott itiner alapján, ebből a szempontból, hogy valójában ez egyértelmű gólhelyzet vagy nem. Nagyon szigorúan kell figyelni. Ezzel együtt nem tudok elmenni amellett, hogy Hummels labdát talál, nem embert talál, pontosan lehet látni a támadó arcán, hogy a lábát igazából csak utána találja el, mert átszalad rajta a támadó, de teljesen egyértelműen labdát rugott Hummels, úgyhogy bele lehet magyarázni a kiállítást. Én azt gondolom, hogy egy tökös, kemény, jó játékvezető egy ilyen esetben nem állít ki. Nem állít ki, és ahogy Ranieri mondja, legfeljebb egy sárgát ad, és menjünk tovább, mert nem döntök el így egy párharcot egy ilyen véleményes esetnél a második mérkőzés 11. percében, amikor tudom, hogy két azonos erősségű csapat áll egymással szemben. Én ezt így gondolom, egy jó bíró és egy jó VAR itt nem adott volna piros lapot, Türpentén, én nem tudom, hogy ki tartja őt a világ egyik legjobb bírójának, Moncz Attila a tanúm rá, hogy amikor megkaptuk, hogy Türpen lesz a mérkőzés játékvezetője, akkor írtam neki, hát valamit, amit most nem fogok idézni, hogy miért nem örülök én ennek, és szerintem Türpen nem egy jó játékvezető. Türpen tipikusan az a bíró, aki mindent túlreagál, aki szerepel, és nem tudom, hogy ezt nem tudom megemészteni, amikor bírók így viselkednek a pályán. Én ezért szeretem Pirettót. Néha ő is kretén, néha minden bíró kretén, néha minden kommentátor is kretén, úgyhogy mondhatok ilyet. De Pirettót azért szeretem, mert tök egyértelműen és határozottan vezeti a mérkőzés. És ezt mondta Türpenről Ranieri is, hogy nem a bírót akarom bántani. Türpen egy olyan játékvezető, aki kész fontos döntéseket meghozni, és én szeretem az ilyen típusú játékvezetőket, mondta Ranieri. Na ezzel én nem értek egyet. Szerintem Türpen klasszikusan egy ilyen csapongó, túlszereplő, túlreagáló játékvezető, akinek nem érzem kezében a meccset, amikor ő dirigál, hanem azt érzem, hogy bármikor összefoshatja magát a pályán, és hozhat egy olyan ítéletet, mint például itt, a 11. percben Hummelszel szemben. De ami nagyon fontos, mert itt még nem hangsúlyoztam az Espresso Romanóban, igen, hogy Hummels hibázott. Hummels nagyon nagyot hibázott. Hummels olyat hibázott, amilyet 36 évesen világklasszis pedigrével nem hibázhatsz ilyen esetben. Visszanéztem 100-szor. Balra az egy sima passz Endikának, senki nem viheti el, senki nem lophatja el, semmi nem késztette, kényszerítette arra Hummels, hogy visszajátsza Mancini felé a labdát, amiből aztán a baj lett. Ez a hiba pedig megelőzte Türpenét, és nem kellett volna elkövetni. Tehát bizony, ez Hummels felelőssége, ezerszer elnézést kért, szerintem a közönség meg is bocsájtott neki, nem tudom, hogy akik esetleg kim voltak tegnap az olimpikóban, amikor kijöttek melegíteni a játékosok, és jött Hummels, akkor milyen volt a hangulat, de biztos vagyok benne, hogy nem kapott füttyöt Hummels, ebben szinte biztos vagyok, anélkül, hogy ott lettem volna, vagy bármit hallottam volna az olimpikóbeli hangulatról tegnap, mert Hummels elnézést kért a meccs után az öltözőben, a közösségi médiában, a repülőtéren a szurkolóktól, és minden létező módon hiba. Hatalmas hiba, ezért szeretjük a futballt, mert ilyen hibák benne vannak, és nyilván jobban szeretjük, amikor az ellenfél követi el, mint amikor mi, de ez a helyzet. És ezt a hibát Hummels kijavította. És ez nagyon fontos. Volt egy hibája, amit Hummels azonnal kijavított, és kétségbe esettel javította ki, és úgy volt vele Hummels, hogyha lábat találok, akkor inkább legyen piros, mint hogy elmenjen Hummels. Nem volt benne 100%-ig biztos, hogy ez egy tiszta szerelés lesz, de basszus az lett. És emiatt fogadom el nagyon nehezen ezt a vereséget és ezt a kiesést, mert ez egyértelműen megváltoztatta a képet. A bemutatásnál volt egy kis fütyülés, írja Pesti Andris, na látjátok, én is tévedek néha. Térjünk át a Cagliari elleni mérkőzésre. Pellegrini lázas volt, Dybala megtudtuk, hogy nem volt 100%-os már a Bilbao elleni mérkőzés előtt sem, Dovbik kapott bizonyítási lehetőséget, pedig korábban néhány órával a meccs előtt azt lehetett hallani, hogy inkább Somorodov játszik, mint Dovbik, de végül Dovbik kapott lehetőséget kezdőként, és ott volt a pályán Szulé, valamint ott volt a pályán Koné és Paredes is. Utóbbi kettőnek azért volt jelentősége, méghozzá azért, mert főleg Koné ugye nem nagyon kapott lehetőséget ebben a párharcban. Én azt mondtam, hogy Koné tuti, hogy visszakerül a csapatba a Bilbao elleni mérkőzésen, hiszen az első mérkőzésen azért nem kezdett, mert kisárgázhatta volna magát a másodikra. Erre kiderül, hogy Koné nem játszik a második mérkőzésen sem, mert Ranieri utólag azt mondja, hogy más típusú középpályásra volt szüksége. Ez azért elég gyanús, az olasz sajtó el is kezdett gondolkozni, hogy vajon mi lehet itt, és visszavezették ahhoz az egy héttel ezelőtti Ranieri nyilatkozathoz az esetet, hogy volt egy önző srác, aki önmagáért játszott az előző bajnoki mérkőzésen, és azon gondolkoztak, hogy vajon Koné volt-e az a srác, aki túlságosan rátekeredett a labdára, akire igazából mérges volt Ranieri, és ezt ugyan nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy Koné elkezdett egy picit önzőbben játszani az elmúlt időszakban, egy picit Ranierinek kevésbé tetsző módon játszani az elmúlt időszakban, és elképzelhető, hogy ez volt Ranieri mondása mögött, és amögött, hogy Bilbaóban nem lépett pályára Koné. És Andris írja, hogy volt olyan pletyka, hogy nem a csapattal jött haza Bilbaóból, az mondjuk egyébként előfordulhat egy-két játékos kapcsán, hogy külön úton jön haza. Láttunk ilyet például Dzeko időszakában, most már elmondhatom, Dzeko időszakában a bosnyák barátaim nagyon sokszor mesélték azt, hogy Dzeko számtalanszor csinálta meg azt, hogy mondjuk a Juventusszal játszottunk Torinóban, vagy Milánóban játszottunk a Milánnal, vagy az Interrel, és nem ment haza a csapattal, hiába készült mondjuk csütörtöki nemzetközi kupameccsre a Róma, hanem fogta magát, elutazott egyénileg Szarajevóba, ott bulizott egy hatalmasat a haverjaival, majd onnan ment vissza Rómába másnap, és általában ebben a buliban Kolarov is benne volt. Szóval ilyen azért előfordul, de az tény, hogy minthogyha egy icipici törés mutatkozna Claudio Ranieri és Koné kapcsolatában, amit én nagyon sajnálnék, mert Koné szerintem egy jó játékos. Viszont Koné játszott a hétvégén, és ott volt a kezdőcsapatban. Mit tudtunk a Cagliariról? A Cagliariról azt tudtuk, hogy nagyon-nagyon direkten játszik Nikola csapata, tehát a megszerzett labdát ő egyáltalán nem babusgatják, azonnal nyomják előre, ilyen trapéz alakban, vagy rombusz alakban támadnak, tehát megszerzett labdát kiviszik a szélére, onnan igyekeznek középre menni, vagy közvetlenül hátulról jön egy ívelés előre. Borzasztó direkten játszanak, és mostanában jól. Tehát ha megnézzük az elmúlt mérkőzéseit ennek a Cagliarinak, akkor azt látjuk, hogy a Genoával x-eltek, a Bologna ellen vezettek, és onnan kaptak ki 2-1-re, a Juventus ellen csak 1-0-ra kaptak ki, és az Atalantával játszottak egy 0-0-át. Ezek voltak a mostanában vívott mérkőzései ennek a Cagliarinak. Az utolsó sima vereségét ez a csapat még az Inter ellen 2024 végén, az előző év végén szenvedte el, azóta nagyon masszív volt ez a csapat, akkor 3-0-ra kaptak ki az Intertől. Ráadásul emellett ott volt a mi lelki állapotunk, a Bilbao elleni kiesés, és annak minden súlya úgy, hogy kevesebb, mint 72 óránk volt rákészülni erre a meccsre, hiszen délután 4-kor játszottunk. És ez egyáltalán nem ígért könnyű mérkőzést. Az első 15-20 perc pedig ezt visszaigazolta, ugye az ember ilyenkor szokott reménykedni abban, hogy hát valahogy mégis sima lesz ez a mérkőzés. De látszott, hogy nem lesz az. Elég lassú volt a tempó. Körbejárattuk a labdát, ezzel nem volt probléma, de a Cagliari tulajdonképpen játszik könnyedséggel zárt le minden folyosót. Tehát üres folyosó az annyi volt, mint a János kórházban a baleseti sebészeten egy szombat délelőtt. Fogalmunk nem volt, hogy merre kellene megpróbálni elmenni, mindenhol álltak, minden folyosó tele volt, semmit nem tudtunk kezdeni a Cagliari védekezésével. A 20. percre eljutottunk oda, 0-0 az állás, 70-30 a labdabirtoklás, és volt 3 lövésünk, a Cagliarinak meg egy se, de nem volt nagy helyzetünk. A Cagliari nagyon-nagyon stabil volt. Az első olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy na, itt lehetne akár egy zicser, az az volt, amikor a 16-os jobb oldalánál Baldanzi egy kiugratással kilépett, és középen csontüresen érkezett Dovbik, mert Baldanzi a les határól ment, és ha középre tudta volna emelni a labdát, és nem laposan próbálkozik, akkor Dovbik kristálytiszta zicserből próbálkozhatott volna 5-6 méterről, amit azért ritkán szokott elhibázni, de ez nem jön össze. 2 perccel később volt egy Mancini blokkba rúgott labda szöglet után, mellé megy, ekkor lehetett azt érezni az első fél idő végén, hogy úgy kezdünk éledezni. Nagyon hajtottunk, nagyon mentünk, de nem volt jó a tempó. Nem egy-két érintővel játszottuk meg a labdát. Ha belegondoltok, Paredes mennyit forgolódott, mint John Travolta mémben, így nézelődött, hogy hol van üres ember, merre lehetne játszani. Koné megint csak rátekeredett nagyon sokszor a labdára. Szulé borzasztó sok érintéssel futballozott, nagyon kereste, hogy kinek lehetne adni, jöttek a felesleges cselek, pont úgy játszott, hogy Ranieri nem szereti. Angelinho nem jó ütemben futkározott föl, nem volt jó mérkőzése. Baldanzi próbálkozott, de nem igazán találta a helyét, és nem igazán találták meg jó labdákkal. Igazából a támadás építésünk az nagyon-nagyon-nagyon akadozott, és ez frusztrált minket. És aztán jött az első figyelmeztető jel, egy kontra, amiből Zortea mellé lő. Ebben az esetben Angelinho hibázik, mert elengedi Zorteát, rossz ütemben ment előre, és Endika is hibázott, mert sokkal hamarabb kiválthatott volna Zorteára, és akkor elkerülhettük volna a helyzetet, de azért Zortea elég kiszorított helyzetből lőtt, ráadásul úgy döntött, hogy nem állítgatja, mert akkor utolérte volna Endika, hanem megpróbálja egyből. Hála Istennek nem talált kaput. Elmegyünk szünetre, és azon gondolkoztam, hogy hát itt azért lehet, hogy lesz csere, de nem tudom, mert ez a frissebb csapat, Ranieri megint jó néhány poszton cserélt, és végül is annyira nem nézünk ki rosszul, még meg lehet ezt nézni. És inkább az utóbbira szavaz Ranieri, én is erre szavaztam volna, kijön a csapat újra, és aztán azt látod, hogy egy idő után 4-2-3-1-re váltunk, Ugye ebben a felállásban, amit végül választottunk, még mindig Celik nélkül, meg Hummels nélkül, az volt, hogy Rencs volt a jobboldali védő a háromból, de hát ebből játszik könnyedséggel lehetett olyat csinálni, hogy Rencs menjen följebb, Szulé is menjen kicsit följebb, Salemakers pedig menjen át a túloldalra, és lettünk ebből 4-2-3-1-es felállásban, ami nem igazán jött be. Tehát ennek a felállás váltásnak az lett az eredménye, hogy 4-2-3-1-re váltottunk, nem igazán éreztük a négy védős játékot, és sokkal veszélyesebbé vált a Cagliari. Sokkal több labdát tudtak kihozni, annak ellenére, hogy elvileg plusz egy emberünk volt fönt, aki letámadjon, átjöttek a középpályánkon, egyáltalán nem éreztük ezt a 4-2-3-1-et, nehezebbé váltak a labdakihozatalaink, és nem, egyszerűen nem, valahogy nem működött nekünk a játék. Hát és jöttek a helyzetek. Tehát az hagyján, hogy kijebb jött a Cagliari, és az hagyján, hogy mi kevésbé voltunk veszélyesek, de ők sokkal veszélyesebbek voltak. És jöttek azok a szvilár bravúrok, amelyek megmentettek bennünket. Piccolinak volt egy nagyon közeli érintése, körülbelül az 5,5-esről, amit nem tudom, hogy szedett ki szvilár, abszolút a reflex mozdulattal emelte föl maga mellé a jobb kezét, és ütötte ki azzal a labdát. Utána ugye a második fél időben a másik nagy bravúr sorozata az volt, amikor egy közeli fejest védett, szintén az 5,5-esről, majd a kipattanónál az alapvonalról visszapasszolt labda szintén benne akadt el, ez is nagyon-nagyon fontos volt, szóval a szvilár bravúrjai mentettek meg bennünket. Nem igazán éreztük a 4-2-3-1-et, és én nagyon tartottam tőle, hogy most mi lesz, hiszen azok után, hogy az első fél időt teljesen uraltuk. Tehát ott aztán Zortea egyetlen elfutásától eltekintve semmitől nem kellett tartani, Mancini meg Endika zsebre rakta a Cagliari támadójátékát, itt már nem ez volt a helyzet. És akkor a 61. percben van egy óriási Dovbyk-Zitzer, de itt álljunk meg egy szóra, mert hihetetlen, hogy ez lesz egy ekkora helyzetből. Tehát, hogy Dovbyk tényleg 4 méter előnnyel indulhatna, és mehetne a kapura, és konkrétan egy ilyen borzasztó lövés, tehát a helyzetig nem jut el. Nemhogy berúgja, tulajdonképpen a helyzetben úgy elcsúszik, hogy még az összefoglalóba se kerül bele. Egy ilyen 40%-os helyzet volt ez. Ez volt a mi egyik nagy helyzetünk a mérkőzésen, és óriási lehetőség volt, és mire Dovbyk eljut a 16-oson belülre, addigra egy pici helyzet lesz belőle gyakorlatilag, és hát azt se sikerült túlságosan jól megoldani. Szóval nem tudom, mi van Dovbyk-kal, illetve most már tudom, majd beszélünk róla egy picivel később. Mert hogy egy perccel később viszont jön egy szöglet, és az elé pattanó labdát berúgja Dovbyk, a védő hátáról pattan oda elé, Mancini kellett hozzá, hogy ez a párharc kialakuljon, és a védő ne tudja, hogy éppen a hátára pattan a labda. Nem volt lesen Dovbyk, mert egy védő az alapvonalhoz közelebb állt, meg a kapus, úgyhogy a 62. percben megszerezzük a vezetést. Reflex mozdulat volt, de ott kellett lenni, be kellett rúgni, vezetünk. A mérkőzésnek abban az időszakában vezetünk, amikor talán a legkevésbé volt benne a meccsben, hogy mi meg tudjuk szerezni a vezetést. De megvan a vezetés, és Ranieri nem sokkal később azonnal hármat cserél. Bejön Dybala, bejön El Shaarawy, bejön Cristante, lemegy Szulé, Baldanzi és Koné. És én úgy értelmeztem, az alapján, ahogy élőben követtem a mérkőzést, hogy Ranieri ezt a cserét már korábban eldöntötte. Tehát eldöntötte, hogy még a szöglet előtt nem cserél, de szerintem már leadta a papírokat a gól előtt, ugye sajnos ennek Dybala szempontjából lesz jelentősége. Szinte biztos vagyok benne, hogyha a 61. percben Dovbyk az óriási zicserét berúgja, és most nem Dovbykot akarom ekézni tovább, csak hogyha úgy mondom, hogy ha hamarabb megszerezzük 2 perccel a vezetést, és nem adjuk még le a cserepapírokat, akkor Dybalát talán nem hozza be Claudio Ranieri. Lehet, hogy nincs igazam, mert nem nézett ki jól a meccs, és lehet, hogy biztosítékképpen behozta volna akkor is, hogyha megszerezzük a vezetést mindenképpen, de így már kényszerpályán voltunk, hiszen a cserék már ott topogtak az oldalvonal mellett, és Claudio Ranieri behozta őket. Frissítés, szinte mint posztra, 3-3, 3 le, 3 fel. A 71. percben nem sokkal később megint rácserél Ranieri, egyet frissít csatárposzton, Dovbik le, Somu be, állítólag egy picit megsérült Dovbik, de ettől függetlenül a válogatottal elmehet, szóval nincsen komolyabb baj, egy vádli görcse volt csak Dovbiknak, ami miatt úgy érezte jobbnak Ranieri, hogyha változtat és frissít, és egyébként megint az látszott, hogy az összjátékban Somorodov ezerszer jobb, mint Dovbik valaha lesz, valaha volt. Különböző stílusú támadók, különböző erényekkel. Somorodov az összjátékban sokkal jobb, Dovbik abban sokkal kevésbé jó. Dovbik a kapu előtt határozottabb, Somorodovnál meg nem tudod, hogy mondjuk egy olyan helyzetből gólt szerez, mint a Bilbao elleni mérkőzésen, egy olyan zicsert meg lehet, hogy kihagyott volna, mint amiből ezen a mérkőzésen Dovbik gólt szerzett. De az utolsó 20 percre cserél Ranieri, és behozza Somorodovot. És aztán nem sokkal később, éppen egy Dybala-Somorodov összjátéknál Dybala megsérül, miután így a sarokkal, sarokkal húzza el a támaszkodó lába mögött a labdát, és megsérül a combja. 12 percet játszott összesen Dybala, és 9-szer ért labdához, 8-szor kellett volna. Úgyhogy kénytelen egy utolsót cserélni Ranieri, nagyon gyorsan kihasználjuk az 5 csere lehetőségünket és a 3 játék megállításunkat, jön Pisilli is. És a meccs vége az egy ilyen szokásos, egygólos vezetésünknél megtörténő iszabbirkózás, szarpaszírozás, hívjátok annak, aminek szeretnétek. Ülünk az egygólos előnyön, és imádkozunk, hogy nehogy az ellenfél gólt tudjon szerezni. Számos ilyen mérkőzésünk volt mostanában, elmondtam, hogy erről nekem hosszú távon mi a véleményem, nem fogom elismételni, nehogy bevonzam, mint esetleg a Dybala sérülést sikerült bevonzani mindenkinek, aki elkezdett arról beszélni, hogy én is, hogy Dybala mostanában mennyire egészséges, és még ő is beszélt ugye a Bilbao elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón arról, hogy a felkészülése egy picit más, de nem mondja el a titkát, mert akkor az már nem lenne titok. Bum, itt egy sérülés. Hát én nagyon bízom benne, hogy Dybala sérülése nem komoly, és olyan, ami 3 héten belül gyógyul, de vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a Juventus elleni mérkőzésre már alkalmas lesz-e Dybala. Ha Lecce ellen nélküle kell pályára lépni 2 hét rákészüléssel, ám legyen. De a Juventus elleni mérkőzéstől már nagyon nagy szükség lenne Dybalára. Ott azokat a rangadókat, a Juventus ellenét, a Lazio ellenét és a továbbiakat szerintem nem szeretnénk nélküle megvívni. A meccs hőse pedig Svilar mellett az a Rencs lesz, aki szintén megsérül a végjátékban, és teljesen egyértelműen olyan állapotban van a holland, hogy le kellene cserélni. Hát sántikált 5 percig már azelőtt, hogy kiment volna ápolásért, vagy leült volna a földre, és jött volna az ápolás. Ez tuti csere, ha nem cseréltünk volna már 5-öt, de cseréltünk, úgyhogy végül az lesz a megoldás, és le a kalappal a holland előtt, hogy vállalja, hogy visszajön, Ranieri pedig változtat, Salemakerst küldi hátra jobb oldalra, és Rencset berakja egyszerűen, most tényleg azért, hogy sűrűbben legyünk a középpályán, ahol nem kell annyit sprintelni, álljon ott, 1-2 paszt, amit meg is tett, azt csináljon meg, esetleg 1-2 labdaszerzést próbáljon meg, de ne menjen bele már semmibe, ne próbáljon sprintelni. Hát így alibizze el a meccset a középpályán, de ha arra jön egy labda, akkor azt, nem tudom, rúgja odébb 10 méterrel a következő emberhez. És Rencs visszajön, sérülést kockáztat, és így aztán 11-en fejezzük be a mérkőzést, nem pedig emberhátrányban. Nem mellesleg valahogy, megint valahogy, de megnyerjük ezt a mérkőzést. És ennek a mérkőzésnek a hőse az egyértelműen Mile Svilar, aki 5 védést mutatott be a mérkőzésen, közte legalább 2, talán 3 bravúrt. Szoktam sokszor az XG mutatókkal zsonglőrködni. 1.52 volt a miénk, 0.82 a Cagliarié, tehát ez egy szűk győzelem. Ez egy elég szűk győzelem. De ha azt nézzük, hogy a kaput eltaláló lövések milyen XG-vel bírtak, tehát miután már tudtuk, hogy kaput talál a lövés, ilyenkor ugye a kaput nem találó lövéseket kivesszük a statisztikából, a kaput találó lövések statisztikáját pedig megnöveljük egy picit. 0-8 lett a miénk, ennyire pontatlanok voltunk, ez 1.56-nak a fele az tulajdonképpen a kukába ment, mert nem találtunk kaput a legtöbb lövésünkkel, és a 0-82-ből csinált 1-0-8-at a Cagliari. Tehát minimum egy gólnyi helyzetet megfogott ezen a mérkőzésen Milesz Vilár. Mondom, szerintem a legnagyobb bravúr az Piccoli lövésénél volt, ami olyan nagyon-nagyon közelről jött, és ki kellett ütni, de ez Vilár végig a helyén volt. Amiben még nagy különbség volt a mérkőzésen, bár ezt annyira a meccsképe nem árulta el, és engem meg is lepett, mikor a mérkőzés után néztem, azok a párharcok voltak, 43-28-ra nyertük a párharcokat. Egyrészt nagyon sok párharc volt, több mint 70 a mérkőzésen, és azért ez nagyon nagy különbség, ez a 43-28. És ebben Mancini volt a király, aki 11 párharcot vívott meg földön és levegőben, és ebből 10-et megnyert Mancini. Nagyon jól játszott Mancini a meccsen. Rencs 8-ból 6-ot, Salemakers pedig rengeteget segített védekezésben, és 7-ből 5-öt nyert meg. Összehasonlításképpen a Cagliarinál a legtöbb megnyert párharc egy játékostól 4 volt a mérkőzésen, úgyhogy ebben messze felülmúltuk őket, és valószínűleg a rossz helyzet kihasználásunkat és a picit fejlógatós játékunkat ezt tudta pótolni, és ez is eredményezte a győzelmet végül. Meg hát az, hogy a védekezésünk mostanában működik, ezen a meccsen kevésbé működött, de voltak Svilár bravúrok. Minden esetre tény, hogy az utolsó 6 meccsen egyedül a Como szerzett 1 gólt ellenünk. Úgyhogy a védekezésünk az nagyon összeállt, nem úgy Európában, mint a bajnokságban, és a bajnoki mérkőzéseken nálunk, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, nálunk jóval gyengébb csapatok ellen, de ez a védelem bőven megtartott bennünket, annak ellenére is, hogy a támadójátékunk azért nem mindig volt csodálatos és fényes, nem emlékeztetett a csúcson lévő brazil válogatottra az, amit műveltünk. Sok nyilatkozat volt a mérkőzés után, amelyeket még érdemes idehozni, aztán készíthetitek a klaviatúrát, mert jöhetnek a kommentek, meg a kérdések lassan. Mancini és Svilár nyilatkozott közösen a mérkőzés után, és kérdezték Mancinit, hogy miért volt a... Hát ő általában elég animáltan örül a góloknak, akár ő szerzi, akár más, de kérdezték tőle, hogy a Dovbyk góljánál miért szakadt ki belőle aztán tényleg minden, és azt mondta, hogy szerettem volna a szurkolókat arra biztatni, hogy jobban ünnepeljük már meg ezt a szerencsétlen srácot, mert tényleg ilyen szomorkás, amikor gólt szerez Dovbyk, mert annyi kritikát kap, hogy egyszerűen muszáj kimutatni, hogy vele vagyunk. Ezt mondta Mancini. Muszáj megmutatni a szurkolóknak, a nézőknek, hogy figyeljetek, öleljük már meg ezt a srácot úgy virtuálisan, szeressük már egy picit, hát basszus, 14 gólt szerzett ebben a szezonban. Ez a 14. gólja. Annyira ne utáljuk már Dovbykot. Nagyon nehéz kérés egyébként. Meg kell mondanom őszintén. Nagyon nehezet kérsz Gianluca, mert nagyon nehéz szeretni Dovbyk játékát. Azért, mert ránézel, és egy terminátort látsz. Ránézel, és azt látod, hogy ezt a srácot arra teremtette az Isten, hogy egy tankszerű, egy Lewandowski legyen, egy tankszerű befejező csatár legyen, aki mindenen átmegy, aki a falon átmegy. És az az igazság, hogy ezt tudjuk a saját szurkolótáborunkról, nem azokat a játékosokat találja meg a szurkolótáborunk, akik az első perc az utolsóig mennek, aztán vagy sikerül, vagy nem. El Sharawi. Hány jó meccse volt El Sharawinak ebben a szezonban? 3? 4? Mégis, amikor pályára lép, akkor azt látod, hogy megy, mint az állat, és ezt a szurkolók érzékelik, értékelik, és ezért szeretik. Somurodov. Hány jó meccse volt ebben a szezonban? 5? És a többi nem volt jó. Hát Somurodov is az orrán pörgeti a labdát minden egyes mérkőzésen. Vannak fantasztikus pillanatok, meg ő meg az az arc, akinek, ha bármi jót csinál, kétszer annyira örülünk, mint Dovbyknak, mert látod azt, hogy agyonhajtja magát, amikor fölmegy a pályára, komolyan veszi azt, hogy ez a címer van rajta, és mindent megtesz. És sajnos Dovbykon meg azt látod, hogy ebben a fiúban fizikálisan hát sokkal több lenne, mint amit kihoz magából. Lógatja a fejét. Ne lógasd a fejed, öreg. Emeld föl, menj oda. Verjél oda 2-t. Ez is hiányzik Dovbykból. Csapjál oda 2-t. Rúgd föl az ellenfél védőjét egyszer-kétszer úgy, amikor letámasz. Lehet, hogy kapsz egy sárgát. Kit érdekel? Menj oda, és mutasd meg, hogy jobban akarsz, mint ők. Ez hiányzik Dovbykból, és szerintem ezért fogadja előtt nagyon nehezen a közönség, annak ellenére, hogy tényleg 14 gólnál tart. Tényleg 14 gólnál tart. El leszek ásva élve, de én örülnék, ha lenne egy év pihi a csapatnak európai szereplés nélkül. Na, erről majd beszélünk Fabio Favatti. Azt hittem, hogy Dovbikra írsz valamit, azért néztem hirtelen oda. Mert hogy Dovbikkal kapcsolatban is mostanában mondják, hogy elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy 14 gólja van, és ebből 10-et a bajnokságban szerzett, és ezzel ő a harmadik támadó a 2000-es években, aki első római szezonjában képes 10 bajnoki gólig eljutni. Borja Mayoral jutott el 10-ig, és Tammy Abraham 17-ig. Apró zárójel, hogy egyikük sem ért el olyan hatalmas nagy pályafutást Rómában, tehát nem biztos, hogy ez a legjobb előrejelző statisztika azzal kapcsolatban, hogy valaki mit tud majd római csatárként letenni az asztalra. Ettől még tény, hogy nagyon nehéz az első idényben sok gólt szerezni a Rómában, neki pedig még egy ilyen rossz szezonban is összejött 14 gól eddig. És bizony benne van az, amit szerintem még én is megfogalmaztam a szezon előtt elvárásként, hogy minden sorozatot figyelembe véve legyen 20 gólja Dovbiknak. Mondjuk azt most is elfogadnám, hogy a hátralévő bajnokikon azon a 9-en rúg 6 gólt, azt úgy el tudnám fogadni, és azt mondanám, hogy rendben van. Dovbikról majd még nagyon röviden, kicsivel később is. A mérkőzés utáni nyilatkozatok közül, tehát ez volt Mancini és Svilar, és Svilar lett a meccs embere, meg is kapta a díjat, Nikola a túloldalon nyilatkozott, nagyon korrekt nyilatkozatot adott a Cagliari edzője, és tök igazat mondott akkor, amikor úgy fogalmazott, hogy nem tudunk mit csinálni. Ez a két csapat közti egyéni minőségbeli különbség döntötte el a mérkőzést, és ez megvan. Amit szervezettségben lehet, amit játékban lehet, amit egy edző elvárhat a csapatától, azt a Cagliari megtette, de a helyzet az, hogy nincs itt mit tenni. Ennél többet nem tud tenni a Cagliari a Róma ellen idegenben, amit kellett megtették, az döntött, hogy Svilar bravúrokat mutatott be, és egy esetben pedig figyelmetlenek voltak, elénk pattanó labda, Dovbik berúgta, és ez az egyetlen egy epizód eldöntötte a mérkőzést. Ranieri is nyilatkozott a meccs után, és elmondta, hogy mi lesz Svilar. Elképesztő volt, és mindig bizonyítja, hogy remek kapus. Milyen jó lett volna, hogyha a Svilart érintő rész ezzel fejeződik be. De megkérdezték tőle azt is, hogy mi lesz Svilar, hát úgy halljuk, hogy azért keresik néhányan. És azt mondta Ranieri, hogy Svilar szerződtetéséről, hosszabbításáról, hiányzó szerződés hosszabbításáról Gisolfit kérdezzék. Azt mondta, hogy nekem itt annyi dolgom van, hogy elmondjam, hogy elégedett vagyok vele, és szeretném, hogyha jövőre is itt védene nálunk. A mérkőzés előtt egy-két nappal jött ki a pletyka, hogy Svilar állítólag havi 4 milliós illetve évi 4 milliós fizetési igényről számolt be az ügynökén keresztül a csapatnak, ami hát mondani se kell, hogy elképesztő nagy fizetés emelés lenne neki. De én fenntartom azt, hogy mi lesz Svilart úgy viszi el egy Premier League csapat, ha nem vigyázunk most nyáron, hogy csak úgy zörög, hogy a 40-50-60 millió, ami egy kapusért nagyon sok pénz még 2025-ben is, az simán fog kiesni az egyik nagy Premier League csapat zsebéből, hogyha komolyan veszik Svilar megszerzését. Éppen ezért ez a 4 milliós fizetési igény, ez lehet, hogy nagyon magas, és csak azért mondják, mert mi kettőt mondunk, öt négyet mondanak, és akkor háromban egyezzünk meg, és mindenki boldog, de mielőbb le kéne zárni ezt a dolgot, mert Gollini a második számú kapus, mielőbb le kéne zárni ezt a dolgot, mert hogyha nem zárjuk le, akkor ebből nagyon komoly problémák lehetnek még a közeljövőben. Az igazság az, hogy Svilárral már decemberben, amikor elkezdtem ugatni, meg elkezdtük mindannyian ugatni, hogy Svilárral azonnal hosszabbítsunk, mert hosszú távon ő lehet a kapusunk, már hosszabbítani kellett volna. Én értem, hogy ezt kimondani könnyű, és a háttérben meg nyilván az ő ügynöke, ahogy látta, hogy emelkedik Svilár csillaga, próbálta húzni az időt, és egészen eddig elhúzta, ez az, amit te sportigazgatóként nem hagyhatsz. Ez az, amit, hogyha megvan a megfelelő számú vezetőségi tag egy klubnál, ahogy a Rómánál az jelenleg nincs meg, és van egy olyan átigazolásokért felelős szakember, mondjuk hívjuk sportigazgatónak, aki csak az első csapat dolgaival foglalkozik, és a Primaverával, a női csapattal, a mit tudom én mivel, meg még három embere foglalkozik, akkor van időd ilyesmivel foglalkozni, tudsz elég nyomást kifejezni, ki ráhelyezni az ellenfélre, jelesül Szvilár ügynökére. Ha nem tudsz, akkor meg ez történik. Húzza az időt, és hogyha Szvilárnak nagyon megy, és nézik csapatok, és figyelik csapatok, akkor egy idő után nagyon magas fizetési igénnyel fog előállni. Megnéztem, hogy mennyit keres általában nálunk egy kapus. Ugye Rui Patricio fizetése egyébként hasonlított erre, kísértetiesen. Az ennél rosszabb befektetés lett volna, úgyhogy nem a világtól elrugaszkodott ez a 4 milliós fizetési igény. A 2016-17-es idényben költöttük a legtöbb pénzt kapusra. Ekkor Alisson keresett nálunk 2,7 millió euró nettót, Szczesny pedig 5 millió euró nettót, úgy, hogy a lengyel ekkor már ugye a padon ült Alisson mögött. Ugye akkor elköltöttünk jó 7,5 milliót kapusra, most biztos, hogy kevesebbet fogunk, még akkor is, hogyha vele hosszabbítunk. Hosszabbítani kell. Mi lesz Villára? Szerintem ilyen 3 millió euró környékén meg lehet állapodni. Beszélt még Ranieri Dybaláról is, és látszott rajta, hogy mennyire sajnálja ezt a sérülést. Azt mondta, hogy nem akarta kockáztatni Dybala szereplését. Valószínűleg annál a sarkazásnál sérült meg, és nagyon reméli, hogy nem súlyos. Egy dolgot tudott tegnap este csak biztosan mondani, hogy nem a térde volt, hanem a combja hátul, de csak reménykedni lehet, hogy nem súlyos a sérülés. Nyilván ma vagy holnap, amikor meglesznek az orvosi vizsgálatok, akkor tudjuk majd, hogy mi a helyzet Dybalával, attól is függ, hogy milyen hamar megy le a duzzanat, és mikor lehet rendesen, alaposan megvizsgálni őt. Figyelem majd, hogy mi van vele, és nyilván figyelitek ti is a híreken keresztül. Megkérdezték még azt is Ranieritől, hogy a BL helye az célkitűzése. Azt mondta Ranieri, hogy én a munkában bízom, nem ígértem semmit, amikor megérkeztem, csak szerénységet és munkát, mindent bele fogunk adni. Nem nézem a tabellát, mert rengeteg pont megszerezhető még. A legvége felé majd elkezdem nézni a tabellát, de most még egyáltalán nem figyelem. És hát Dovbikról is beszélt. És ő is azt mondta, amit Mancini, hogy Dovbik nagyon fontos számunkra, és biztatni kell. És elmondtam már azt a statisztikát, hogy a harmadik játékosa a Rómának, aki a 2000-es években érkezve az első idényében eljut 10 gólig a bajnokságban, azért ez 25 év, 24-25 évet ölel fel most már, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy idő. Borja Mayoral, 10 gól, Tammy Abraham, 17 gól. Bajnoki gól az első szezonjában. És ugye Dovbik 10 bajnoki gól, összesen 14 gól, így itt áll most. Mindösszesen ebből a 14 góljából 2 érkezett olyan mérkőzésen, amelyen vereséget szenvedtünk. Pedig az átlagnál több vereséget szenvedünk ebben a szezonban, és egyetlen egy ilyen bajnoki volt. Csak a Verona elleni bajnoki mérkőzésen szerzett úgy gólt Dovbik, hogy végül kikaptunk, és a Milán elleni kupa mérkőzésen. De ha megnézzük például Dovbik előző 3 bajnoki gólját, akkor az konkrétan 6 pontot eredményezett, hiszen az Udinese, a Como és a Cagliari elleni győztes gól is az ő nevéhez fűződik. Úgyhogy Dovbik irgalmatlan fontos, pontokat jelentő gólokat szerez nekünk, akkor, amikor mások nem szereznek gólt. Ezt emeltem ki múltkor Szuléval kapcsolatban is, most ezt emelem ki Dovbikkal kapcsolatban is. Nem fog minket mindig megtartani a védekezésünk. Biztos emlékeztek rá, még José Mourinho-nál mondtam ezt, hogy lesz olyan időszak, amikor nem tudunk nullára védekezni, 2 gólt, 3 gólt kell rúgnunk, ahhoz, hogy meg tudjunk nyerni egy mérkőzést, és ez biztos, hogy a bajnoki rangadókon így lesz. Ott várhatóan azért nyíltabb is lesz a játék, de muszáj lesz összeszedni magukat az előlévőknek gólszerzés ügyében. Ezért nagyon fontos Dybala, ezért fontos, hogy Dovbikot ne anyázzuk, hanem a keblünkre öreljük, ezért nagyon fontos, hogy Szulé egyre jobb teljesítmény nyújtson, ahogy azt az elmúlt időszakban tette, hogy Salemakers újra a régi legyen, Pellegrini játszon, és hogy aki egyébként ugye a Bilbao ellen egyetlen egy percet sem töltött a pályán a párharcban, meg kell próbálnunk odaérni, hogy a támadóink eredményesek legyenek az év végén, mert ezen fog múlni. Ezen fog múlni, a szerzett gólok számán fog múlni az, és a támadójátékunk minőségén, hogy be tudunk-e jutni a legjobb 4-be, 5-be, 6-ba, vagy nem. De hát láttátok a többi eredményt is, irgalmatlan nehéz periódusában vagyunk a bajnokságnak, és megnézhetjük a tabellát is, mert az egyre szebb látvány, főleg, hogyha megtalálom, akkor nézhetjük, meg itt van. Ott vagyunk a 7. helyen továbbra is, úgy, hogy mögöttünk a Fiorentina, mögöttünk a Milán, mind a ketten nyertek, hiszen a Fiorentina a Juventust verte 3-0-ra, a Milán pedig némi szerencsével, de hátrányból fordítva ismételten nyerni tudott, ami azért erőt mutat. Előttünk a Láció mindösszesen 2 ponttal, és 3 forduló múlva a Lációval játszunk majd derbit. A Láció a Bolognától kapott ki 5-0-ra. Azért az nagyon durva, hogy a Bologna, amelyet tavaly Thiago Motta BL-be vitt, és ami úgy nézett ki, hogy Italianoval nem tud annyira jól játszani, meg hát a fél keret, nem a fél keret, de a fél kezdő csapat eladása után nem lesz képes ismét versenyben lenni a BL-ért. Italianoval ott vannak a 4. helyen, és túl teljesítik egyelőre azt, amit tavaly Mottával tudott ez a csapat. Pontszám tekintetében emlékeim szerint talán még túl is teljesítenek, de az biztos, hogy legalább ott tartanak, ahol tavaly ez a csapat tartott Mottával, ami óriási nagy bravúr. De az előttünk lévő csapatok közül szerintem a Láció befogható, a Bologna befogható, a Juventus botrányos formában van, ugye sorrendben 2 bajnoki vereség, most már ők a Genoával játszanak a következő fordulóban, a Láció a Torinóval játszik a következő fordulóban, mi pedig a Leccéhez utazunk. És hát láthatjátok, hogy csak mellettünk van 5 darab zöld W, ami azt jelenti, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik az előző 5, és egyébként az előző 6 bajnoki mérkőzésüket meg tudták nyerni, és ennek a formának a folytatásában bízunk. És amikor megkérdezték Ranierit, hogy akkor most mi van, jön a válogatott szünet, örül ennek, mert nagyon hosszú volt ez a sorozat, vagy szomorú miatta? Azt mondta, hogy a szünetnek önmagának inkább örül, mert jól jön, fizikálisan. De sokan elmennek a válogatottakhoz, idő lesz átgondolni és megnézni, hogy ki milyen fizikai állapotban van, ebből a szempontból biztosan hasznos lesz a szünet. Éppen ezért Ranieri 3 nap szünetet adott azoknak, akik nem utaznak el a válogatotthoz, ezen a héten csak csütörtökön kezdi el majd a munkát a Róma. És én próbáltam megnézni, hogy mit tudok nektek mondani azzal kapcsolatban, mennyire lehet minőségi munkát végezni ebben a válogatott szünetben, de nem találtam olyan cikket, amely összefoglalta volna, pedig mindig szokott ilyen lenni, hogy a Rómából hány játékost hívtak be a válogatottba. Úgyhogy kénytelen voltam egyesével megnézegetni, és ez alapján azt mondom, hogy a védelmünk szinte marad, a középpályánk erőteljesen foghíjas lesz, támadóink meg nem nagyon lesznek, akikkel Ranieri dolgozhatna. Ugye az olasz A-válogatottba a németek elleni oda-vissza vágóra senkit nem hívott be a Rómából Luciano Spalletti, ugye Cristante Pellegrini nem meghívásán nem lehet csodálkozni, Mancini, azt gondolom, az elmúlt időszakban eleget bizonyított ahhoz, hogy benne legyen a keretben, de nem hívta meg őt Luciano Spalletti. Akár mondhatjuk azt is, hogy jó fejség ez az olasz szövetségi kapitánytól, hiszen így aztán legalább az olasz nagyválogatott játékosaira számíthatunk, számíthat Ranieri, amikor finom hangol a nagy futam előtt. Az olasz U21-es válogatottban viszont ott lesz Baldanzi és Pisilli is, úgyhogy ők nem lesznek itt, 2 kiesnek a középpályáról. Az argentinok közül csak Paredes megy el, még Dybala lett volna válogatott, de hát ő ugye megsérült, viszont a középpályáról Koné is távozik a francia válogatottba. Tehát ha megnézzük, Baldanzi, Pisilli, Paredes, Koné, 4 kulcsemberünk a középpályáról eltávozik, úgyhogy velük nem lehet számítani, nem lehet számolni. És a támadók közül értelemszerűen Dovbik és Somorodov is elmegy az ukrán és az üzbék válogatottba, úgyhogy a csatáraink azok gyakorlatilag nem lesznek jelen a következő időszakban, és ami még a mi szempontunkból, értem ez alatt Magyarországot és a magyar válogatottat fontos, hogy Zeki Cselik a sérülése miatt nem tagja a török válogatottnak, Montellának vannak problémái, hiszen rengeteg sérülés miatt hiányzó játékosa van a török válogatottnak, ez nekünk semmiképpen sem rossz hír, mint magyar válogatott. Zeki Cselik így aztán nem lesz ott, nem úgy, mint legutóbb a magyar válogatott ellen készülő török keretben. Úgyhogy a válasz a kérdésre az, hogy pihentetni lehet, frissíteni lehet, Dybalával, Mancinivel, Cristantéval beszélgetni, stratégiát építeni a hátralévő nagy hajrára lehet, és azt hiszem, hogy ez is azért nagy érték, hiszen Ranieri mindig konzultál a kulcsembereivel arról, hogy akkor hogyan közelítsük meg ezt a következő pár hetet, és biztos vagyok benne, hogy le fog velük ülni, és fog erről velük beszélni, de minőségi, taktikai munkát nehéz végezni. Ami azért fontos, az a rögzített helyzetek helyrerakása. Mert azt mondta Ranieri a múlt héten, hogy ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra helyrerakni, ez több munkára van szükség. Hát tulajdonképpen a védelemből Endika kivételével, most Nelsont nem tudom, megmondom őszintén, hogy a válogatottban van-e, de ugye Hummels itt lesz, Mancini itt lesz, a védelmünk nagy része, meg Cristante itt lesz, aki ebből a szempontból a kulcsember, ebből a szempontból a védelmünk nagy része itt van, tehát lehet dolgozni, egy kicsit Tarjányi Péter voltam, ebből a szempontból lehet dolgozni a védelemmel, a beívelésekkel kapcsolatban, és ezt meg lehet próbálni egy kicsit helyre rakni. Szalemákers szerintem ott van a válogatottban, nem néztem meg hirtelen, de ha valaki megtudja, akkor létszi, írja be. Szvilár, Szalemákers, szerintem ők válogatottak, és ott lesznek a nemzeti csapatokban. Úgyhogy nagyjából ennyi, a tabellát még lehet nézegetni, 49 pontunk van, a Bologna BL helyen 53 ponttal áll, tehát a negyedik hely 4 pontra van tőlünk. Tavaly ilyenkor 51 pontunk volt, és a Bologna egyébként tartja a lépést nagyjából önmagában, mert 54 pontja volt a Bolognának, tehát Motta 1 ponttal volt jobb, mint Italiano, de ide küzdöttük vissza magunkat, hogy tulajdonképpen ott tartunk, ahol az előző szezonban úgy, hogy egy botrányos szezon rajtunk volt. Ha Leccében nyernénk, akkor 30 forduló után lenne 52 pontunk. Az pontosan annyi, mint amennyi tavaly volt 30 forduló után. És az is garantált, hogy közelebb leszünk a Bolognához, mint tavaly voltunk. Úgyhogy ide küzdöttük vissza magunkat, megteremtettük magunknak az esélyt, ráadásul most nem vagyunk ott az Európai Kupa végjátékában, úgyhogy mostantól heti egy mérkőzéssel kell majd számolnunk, és erre kell beosztanunk az erőnket, ami felkészülés szempontjából, nyugodtság szempontjából sokkal jobb. Na nézem az üzeneteket, mert azok látom, hogy jönnek szép számmal, úgyhogy már lesem is őket. Remélem, hogy Cselik felépül a szünet utánra, írja Molnár Tomi, sose gondoltam, hogy ezt a mondatot le fogom írni. Hát így van, az a helyzet, hogy mostanra Zeki Cselik a védelmünknek azért vált fontos játékosává, mert igazából, ha Zeki Cselik játszik, akkor tudunk 3,5 védős rendszert játszani, amit ugye rendszer is próbálunk, és most láttuk, hogy igazából egy mozdulattal lehet ebből 4 védős rendszert csinálni, és nem kell hozzá cserélni, csak egyszerűen átalakított pályán belül a csapatot. Kisebb csapatok ellen ez működik, azért én nem csodálkoznék, hogyha erősebb csapatokkal szemben a Cselik-féle inkább klasszikus három védőre hasonlító, nem úgy, mint Rencs esetében, amikor inkább igaz ez a 3,5. Cselikkel tudunk úgy játszani, hogy ő úgy 3,5 védő, hogy inkább hátul érzi jól magát, ha nagyon kell, akkor tud előre felé jönni egy picit, de láttuk, hogy most megvan az ő helye, és tök igazad van, Tomi, hogy vele jobb ez a védelem, mint nélküle. Ez a különbség, írja Tomás, Jacoval szemben, hogy ő csak olyan meccseken rúgott szinte gólt, amikor úgy is rúgtak mások. Ezt nem tudom, statisztikai szempontból nem tudom alátámasztani, mert erre nem készültem, de az biztos, hogy nagyon hasznos gólokat rúg nekünk Dovbik. Akkor kell egy Salahedin, aki elég jó arányban ad gólpaszt, ez így van, Tóth Márk. Ugye ami miatt érdekessé válik az, hogy kevesebb lesz a meccsterhelés, az, hogy szerintem a Salahedinek, meg Gurnaduátok, így viszont a vesztesei ennek a kiesésnek, hiszen így kevesebb lehetőséget fognak kapni. Amennyire kényszer volt eddig, hogy forgatni kell a keretet, és folyamatosan lehetőséget kell adni 6, 8, 9 új embernek is meccsről meccsre, na ez most nem fogja nyomni a vállát majd Ranierinek. A Transfermarkt szerint Nelson és Salemakers is válogatott, nem tudom mennyire hiteles, az általában az szokott lenni, úgyhogy, és szerintem nagyjából garantált, hogy ők nem lesznek itt. A Láció és az Inter ellen lesz főleg előny, hogy kiestünk az elből. Ez így van, ugye a Láció a Bodø/Glimt-tel játszik majd a legjobb 8 között, és éppen a két Bodø/Glimt elleni mérkőzés között lesz az egymás elleni bajnoki, a derbi. Úgyhogy ott a Láció nagyon keményen túlterhelt lesz, és ugyan Castellanos visszatért a csapatba, de nem vagyok benne biztos, hogy nem kezdett el látványosan elfogyni ez a Láció. Hát így, nagyjából ennyire jutottunk ma reggel. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Ami még nagyon fontos a kommentjeiteken kívül az ez, már közelít 60-hoz a létszám, úgyhogy szépen lassan ki kell tennem majd a megtelt táblát. A következő bajnoki mérkőzést ugyanis együtt nézzük. Most válogatott szünet jön, a magyar válogatott, a török válogatottal játszik majd két mérkőzést, ugye a bennmaradásért a Nemzetek Ligája A divíziójában. Viszont ezután, március 29-én, 12 nap múlva, szombaton este játszunk majd egy bajnoki mérkőzést, a Lecce ellen folytatjuk. Nézzük együtt ezt a meccset, ez az én ajánlatom, javaslatom, a Score nevű helyen nézhetjük együtt a Dob utca 65-ben. Ha jöttök, készülök, sok mindennel készülök, nem sokára lesz vendég, és tudjátok, mire gondoltam most, hogy nem Róma szurkoló vendéget fogok hívni, hanem olyan vendéget fogok hívni, aki egy kicsit kívülről lát bennünket. És olyan vendéget fogok hívni, aki a Bajnokok Ligája versenyfutásért szerintem ellenfelünk lesz majd. Úgyhogy készüljetek arra, hogy lesz ott egy vendégünk majd, egy extra Falka Ösztön vendég, egy extra Falka Ösztönt ugyanis 7:30-kor felveszünk szokás szerint, és utána majd 3:45-től jön a Lecce-Róma mérkőzés, amit együtt nézünk, és aki jön, és nincs neki még ilyen, annak adok Falka Ösztönös matricát, meg készültem új nyomatokkal, úgyhogy ilyet lehet nyerni. Illetve nem nyerni, hanem kapni, hogyha jöttök, egy ilyen 30-40 darab van itt nálam, úgyhogy az első 30-40 érkező, akik 7:30-ra odajönnek, azoknak még biztosan jut majd. Nem árulom még el, hogy ki lesz a vendég, mert még nem mondott végleges igent, úgyhogy majd meglátjuk. A tippek azok nagyon-nagyon közel vannak, de még nem árulhatom el, hogy ki lesz a vendég. Nagyon köszi, hogy itt voltatok. A héten is lesz Espresso Romano. Azt hiszem, hogy nagyjából 2, ugye meccsre most nem készülünk, viszont készülünk arra, hogy ahogy a csapatunk jövőjén el lehet gondolkozni. Úgyhogy az Espresso Romanóban majd főleg a csapattal kapcsolatos hírek lesznek. Hogyan játszottak játékosaink a válogatottban? Milyen hírek vannak? Biztos, hogy felpörög egy csomó minden stadionépítéssel, vezetőséggel és egyéb dolgokkal kapcsolatban. Ezekkel jövök majd a Patreonon, az Espresso Romanóban, mindenkinek pacsi, aki ott van, aki még nincs, patreon.com/csészaniszló, és jövő héten is lesz Falka Ösztön. Valamilyen formában biztos lesz. Egyrészt ebben a szünetben a Zolival forgatott mezgyűjteményes videó elkészül, már egész jó állapotban van, de még nem fejeztem be. Először Patreonra megy, majd utána jön ide YouTube-ra is, nagyjából 48 órával később. Meg az is lehet, hogy Patreonra egy hosszabb verzió megy majd fel, és ide YouTube-ra majd egy rövidebb. És lesz jövő héten Falka Ösztön, mert azt gondolom, hogy amit Fabio Favatti a múltkor felvetett, na arról most kell beszélgetni, mert meg is ígértem, hogy beszélgetünk róla, hogy akkor most hogy látjuk ezt a keretet. Most ki az, aki marad, ki az, aki megy, ki az, akinek új szerződés kell, kik azok, akik most kölcsönben játszanak valahol, őket el tudjuk-e passzolni. Egy ilyen előzetes mérleget igyekszem vonni arról, hogy nagyjából mire készülhet Gizolfi, ha most ebben a szünetben átgondolja azt, hogy milyen teendői vannak erre a tavaszra, és aztán mi minden vár rá ezen a nyáron. Amennyire tudom, annyira ezt igyekszem majd körbejárni, és ezzel jövök jövő héten. Úgyhogy hiába van válogatott szünet, Falka Ösztön az azért lesz. Hogy milyen időpontban, azt természetesen majd mondom nektek. Twitter, Instagram, Facebook, tudjátok, hogy hol tudtok követni. Addig is ott egy csomó Rómával kapcsolatos dolog biztos, hogy előkerül. Na, most viszont mindenkinek jó munkát, jó sulit, jó pihenést, jó ezt, jó azt kívánok, és mindenkit arra kérek, aki jönne a Falka találkozóra, hogy a képernyőn látható linken, ott a plakát jobb alsó sarkában megtaláljátok, de ha valaki beírja a chatbe, azt is megköszönöm, legyek az mondjuk én. Ezért jó, ha valaki gyorsan gépel. Szóval itt ezen a linken tudtok jelentkezni, és arra is szeretnélek kérni titeket, hogyha jönnétek, akkor tegyétek meg, hogy jelentkeztek. Ha nem jöttök, akkor véletlenül se jelentkezzetek, mert mondom, már ilyen 60 fő környékén vagyunk, és jó lenne lassan lezárni a jelentkezést. A belépés ingyenes, a hambi meg a sör meg finom, és elvileg csak mi leszünk. Az biztos, hogy egy teremben csak mi leszünk, és ott legalább 8 tévén megy majd a mérkőzés, de még az is lehet, hogy az egész hely, hogyha eléggé meg tudjuk tölteni, akkor a miénk lesz, ahogy arról már sokszor beszéltem. Úgyhogy jelentkezzetek és gyertek, és ott találkozunk. Köszi, hogy itt voltatok. Forza Róma, szevasztok!